Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága Jézus Krisztusunk, mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük a kegyelmet és a szeretetet, amivel ígédet átadod nekünk, és köszönjük ezt a húsvéti ünnepet, amelyen a legnagyobb ígéretet és a legnagyobb üzenetet teljesíted be az életünkben, mégpedig azt, hogy nem engeded át a tiédet a halálnak, mert te legyőzted a halált, meghaltál érettünk, bűnösökért és feltámadtál. Így kérünk ezen a mai estén is, jöjj egészen közel hozzánk, szólj bele az életünkbe, mutass utat, hogy a te nevedben, a te dicsőségedre éljük az életünket, és azzal a te akaratodnak megfelelően szolgálva teljesítsük be mindazt, amit ránk bíztál ezen a földön. Így taníts bennünket ma is, Jézus Krisztus nevében, a Szentlélek közösségében. Amen. Kedves testvérek, Márk evangéliumából olvasom. Márk evangéliumának 16. fejezetéből az első 20 verset. Tehát Márk evangéliumának 16. fejezetéből olvasom mind a 20 verset. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, Jakab anyja, valamint Salomé illatos kenetet vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk. Ne féljetek, a názareti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme ez az a hely, ahova őt tettétek. De menjetek el, mondjátok el a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek és elfutottak a sírboltból, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. A hét első napján, korán reggel, miután feltámadt, először Magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki. Ő elment és megvitte a hírt a követőinek, akik gyászoltak és sírtak. Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el. Ezután más alakban jelent meg közöttük, kettőnek útközben, mikor vidékre mentek. Ezek is elmentek és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Végül pedig megjelent magának a 11-nek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk. Menjetek el, szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik. Betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomába járó jelekkel. Amen. Márk evangéliuma. Kedves testvérek, délelőtt Lukács evangéliumából vettük az evangélium feltámadás igéit. Most Márk evangéliumát nézzük meg. Mindegyiknek van egy különös, sajátságos üzenete. Mindegyikből valami olyan sugárzódik át, ami talán a másikban nincsen benne, de így gazdagabb, és így szép, így egész az Istennek a logikája, így adta át nekünk a feltámadás üzenetét. Márk evangéliuma nagyon tömör, és hát magát az eseményt azt ismerjük, tehát tudjuk, hogy miért vagyunk itt, tudjuk, hogy miért van húsvét, Jézus Krisztust nagypénteken megölik, és Arimátii József sírjába helyezik, és hát mivel egész késő van pénteken, amikor megölik, nagyon sok mindent el kellene még rendezni, de nem tudják akkor, amikor Jézus meghal pénteken, de tisztességesen szeretnék eltemetni, nem mint egy gonosztevőt, hanem mint egy, ahogy illik, ahogy ők ismerték Jézust, mint egy nagy embert, mint egy igaz embert, egy számukra kedves és szeretett embert, ezért a Magdalai Mária és Mária elindul Jézus anyja, hogy elmenjenek és befejezzék azt, ami elmaradt pénteken a temetésnek a hátralévő részét. Ugye zsidó szokás szerint be kell kenni bizonyos szertartásos kenetekkel és illatszerekkel az elhelyezett testet. Ők ott vannak, amikor pénteken Jézust elhelyezik Arimátii József sírjába, hogyha egy kicsit mi is belehelyezkedünk az ő szemükbe, vagy az ő helyzetükbe, a két Máriának, a Jézus anyjának és Magdalai Máriának a helyébe, akkor pénteken ott állunk és látjuk, ahogy Jézust beteszik a sírba, és ráhengerítik a követ. A két asszony az bizonyára jól megnézi magának a helyet, és elmegy, már készül. Hát szombaton nem valami sokat aludhattak, gondolom én, hiszen tele volt a szívük, tele volt az életük kétségekkel, félelmekkel, fájdalommal gyászoltak, és hát ilyen gondolatok járhattak a fejükben, hogy meghalt. Mégis meghalt. Pedig annyira bíztunk benne, hogy nem fog, hiszen milyen hatalmas volt. És felmerült bennük biztos a kérdés, hogy mi lesz most? Vajon hogy megy tovább az életünk? Mi lesz velük? Hát ugye Máriának a legidősebb fia Jézus. Magdalai Mária meg tulajdonképpen, akiből 7 ördögöt űzött ki, ahogy olvassuk, tőle kapta vissza az életét. Tehát mi lesz most velük? Mint olyan sokszor a válságos órákban, egyébként most is mégis az asszonyok az erősebbek. Mert ők fogják magukat, és hajnalban útra kelnek a drága kenetekkel és a balzsamokkal, ami szükséges, hogy legalább halálában úgymond tisztességessé tegyék, rehabilitálják Jézus Krisztust, és ezzel talán mindannyiunk kimondott vagy ki nem mondott gondolatait, minden tanítvány ki nem mondott gondolatait beteljesítsék. Asszonyok, itt most rajtam kívül mindenki asszony, azok az asszonyi kezek, ugye amikor megszületünk, akkor asszonyi kezek mosdatnak, pólyálgatnak bennünket, és amikor meghalunk, akkor is asszonyi kezek öltöztetnek, legalábbis a régi falusi temetésen ez még úgy hagyomány, mert amikor a férfiak annyira erős kezei, olyan tehetetlenek, akkor az asszonyok lépnek a helyükbe. Mert ha történetesen mi lettünk volna ezeknek az asszonyoknak a helyébe, akik a sír felé tartanak, talán eszünkbe is jutott volna, hogy hiába megyünk oda, mert a nagykövet úgyse tudja elhengeríteni a sírbolt előtt senki. Én lehet, hogy vissza is fordultam volna. Hát hiszen úgyse tudunk bemenni. Mondaná az emberi, a férfi logika, mondaná a férfi természet, de az okos és értelmes férfiak nem is mennek az úgynevezett értelmes, előre látó ember nem hisz. Sokszor, és visszafordul. De ezek az asszonyok, akik nem a józan eszükre hallgatnak, hanem a hitükre, a szívükre, tovább mennek. És amikor odaérnek, felnéznek, és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt, és amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk, ne féljetek. A názareti Jézus keresitek, akit megfeszítettek, feltámadt, nincsen itt. Menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak semmit, mert féltek. Ez még egy szerető asszony szívnek is sok remegés és döbbenet fogta el őket, olvassuk. Nem is csoda. A férfiak értelme pedig még kevésbé tudja befogni, ezt a történést, hiszen ők hallomásból, ők valami második kézből kapják valami különleges titok, valami nagy misztérium ez, hogy feltámadt, és kétszer is olvassuk itt, hogy nem hitték el, illetve de azok sem hitték el. És nem hitték el. Ne szégyenkezzen tehát senki, hogyha nem hiszi el. Kedves testvérek, ott, amikor azok az események a test közelben történnek, ott a tanítványok nem hiszik el. Hát Jézus mai tanítványai, hogyha első találkozásra valahol szembe találják magukat azzal a ténnyel, hogy Jézus feltámadt, nagyon sokszor elfutnak, nagyon sokszor félnek belegondolni a feltámadás tényébe. Ne szégyenkezzünk, ha a logikánk azt mondja, hogy az életnek már pedig a vége a halál, mert ez a logikus, mindig is ez a tapasztalat, minden emberi életnek a tapasztalata ez, ezért nem igen hisszük, ha az ellenkezőit mondja nekünk valaki. Nem igen hiszték a tanítványok sem, mert nem ez volt a logikus, nem ez volt az észszerű hír. Ez egy illogikátlan, ez egy észszerűtlen hír. Az a logikus, az az észszerű, ha az élet a halállal végérvényesen véget ér. Igen, ez a logikus, de vajon azt tudjuk, el tudjuk-e mondani, hogy logikusan és észszerűen az életnek mi az értelme? Mi az élet? Nem tudjuk. Senki nem tudja elmondani, hogy az életnek igazából akkor mi az értelme. Titok ez, évezredek óta tartó titok, az emberek kutatják, filozófusok, tudósok próbálják megmagyarázni, de a becsületesebb, tisztességesebbje az mindig elmondja, hogy valójában nem tudja. Nem tudja megmagyarázni. A legbiztosabb eredmény, amit eddig a kutatás hozott, mindössze annyi, hogy megtapasztalta, mi az, ami már nem élet. Mert ugye azt tudományosan be tudják bizonyítani, hogy mikor halt meg valami, mikor lesz élettelen. Ilyen megfoghatatlanul kevésre tudunk csak hivatkozni, hogyha megpróbáljuk az életet meghatározni, mert ugye a vaslogikával, az emberi vaslogikával, a logikussal eddig tudunk eljutni. A logika, ugye, ez valamikor Newtonnál kezdődött, az atomkorszak kezdetén azonban már tudjuk, hogy milyen logikusan, idézőjelben, milyen logikusan viselkednek például az atomok. Egyszerre logikus, de végeredményében az egész annyira logikátlan, hogyha például az elektront nézzük, akkor meg tudjuk határozni a helyét, de az idejét már nem. Vagy hogyha meghatározzuk, hogy mikor van az az elektron egy helyzetben, akkor nem tudjuk, hogy hol van. Tehát érdekes, hogy ennyire furcsa, ilyen érdekes effektusokkal számolnak az atomtudósok, és most már tudjuk, hogy igazából nincs. Az élet a világmindenség legbelső részében a vaslogika néha teljesen fölösleges. Nem is aszerint számoljuk a dolgokat. De nem menjünk ennyire messze, ez még számunkra ismeretlen terület azért, számomra meg végképp, én csak ebből olvasgattam néhányat. Vannak ilyen egyszerű példák is a természetben, egyszerű természeti alaptörvényeket is lehet mondani, hogy a testhő, hogyha egy testnek, bármilyen fémtestnek, vagy fa, vagy bármilyen jellegű testnek a hőmérséklete emelkedik, akkor arányosan kiterjed, tehát nagyobbodik, hogyha a hőmérséklete csökken, akkor a testnek a kiterjedése szintén csökken. Ez a természet logikája, csak hogy például mondjuk a víz, az teljesen másképpen viselkedik. Ugye, tudjuk, hogyha a vizet hűtjük, akkor azt mondanánk, hogy összemegy. De ez nem így van. Ahogy elkezd fagyni a víz, az elkezd tágulni. És ahogy csökken a hőmérséklete, úgy növekszik a térfogata. Nem összehúzódik, hanem kiterjed. Na most itt tavasz van, ezért porhanyós a föld, a tavaszi föld, mert az ősszel beleesett eső megfagy, és amikor tavasszal felolvad, akkor kiterjed és kiporhanyósítja a földet. Ezért rossz, hogyha nincsen elég eső ősszel, és nem elég nedves a talaj, amikor télen megfagy. Illetve hát nem pusztítja el a kórokozókat se. Hogyha a benzolt vagy az alkoholt megfagyasztunk, és a saját cseppfolyós oldalékába dobjuk, a megfagyasztott rész az azonnal elkezd süllyedni. Gyertjük, hogy mire gondolok. Dobjunk bele egy megfagyasztott vizet a vízbe. Az nem süllyed el, hanem felemelkedik a víz tetejére. Érdekes, mert hogyha a jég nem ilyen logikátlanul viselkedne, akkor a folyókban és a tengerekben kipusztulna az élet. Mert hogy a folyókban és a tengerekben télen azért marad meg az élet, mert fölöttük van egy vastag jégtakaró, ami megvédi őket a hidegtől. Pedig ez a víz, ez illogikátlanul viselkedik. Nem logikusan, és pont ezért lehet élet benne. A dolgoknak, az eseményeknek a jelentősége mögött, a természeti törvények és az emberi ész logikája fölött ott van valami, ott van valaki, mégpedig a teremtőnek a logikája, a teremtő észjárása. Ez az észjárás, ez nem a törvényeket veszi figyelembe. Ez egy dolgot vesz figyelembe, az életet. Azt veszi figyelembe, hogy az élet éljen. És annak érdekében ilyen lelkülettel teszi a történéseket. Így a teremtő logikája például az első húsvétkor az volt, hogy ahol az emberi és a természeti törvények elgondolás szerint egy halott embernek kéne lennie, ott egy üres sírbolt van. Pontosabban nem fekszik senki. Egy olyan jelenést látnak, ami üzenetet hordoz, az a valaki, akit keresnek, az egészen máshol van. Ez az illogikátlan logika, ez a nem természetes és nem normális, de ez pont azért van így, hogy az életet szolgálja. Hogyan volt máshol? És miért volt máshol? Az élet érdekében valahol máshol volt, és például, hogyha a víz ilyen logikátlanul viselkedik, az élet érdekében, akkor azt úgy valahogy el tudjuk fogadni. Próbáljuk meg pont ezért ezt a logikátlan viselkedést Jézustól a Márk evangéliumában elfogadni. És a lelkületét nézzük meg, hogy Jézus milyen lelkülettel nem volt, miért nem volt a sírban. Azt mondja az evangélium, hogy Jézus él. Ugye? Ez az üzenet. Persze ők azonnal nem látják, azt látják, hogy nincs ott, csak az üzenet az, hogy Jézus él, és azért az üzenet tartalmazza azt, hogy előttük megy Galileába, mert ez egy ígéret. Egy korábbi ígéretnek a beteljesedése. Miért kell neki előttük menni, azt olvassuk, hogy előttetek megy Galileába? Az élet érdekében. Nem tudom, hogy megtapasztaltuk-e már azt, hogy milyen az, amikor Jézus előttünk megy. Mikor előtted jár. Amikor elintézi előtted a dolgokat. És az ilyen előttünk való járásban szoktunk megtapasztalni olyanokat, hogy a nehézségeket várunk. Azt várjuk, hogy valami nem fog menni, vagy nem tudjuk, hogy megy. Valami nagyon nehezen, valami döcögősen, valami egyáltalán nem, de meg kell tenni, mert meg kell, el kell menni, mert el kell. És amikor úgy érezzük, hogy Jézus előttünk jár, akkor egyszerűen az, ami korábban a mi elvárásaink szerint, vagy a mi félelmeink szerint nehéz lett volna, az úgy megy. Mint hogyha valaki előkészítette volna az utunkat. A logika szerint a legnagyobb nehézségeket várom, a legnagyobb bajokat várom, és mit látok? Előttem jár valaki, ez nem az emberi logika, a legnagyobb bajok között simán mennek a dolgok. Ez az isteni logika. Hogy ez hogyan történik, hát sokan próbálják ezt megmagyarázni, de legyen ez az ő titka. Én nem tudom. Nem tudom, hogy hogyan intézi a dolgokat, amikor előttem megy, és előttem intézi a dolgokat. Legyen ez olyan titok, mint az atomfizikában az atomoknak a titka, vagy mint a víznek a titka, ami logikátlanul viselkedik, mint az élet, olyan sokféle titka, vagy meg annyi más kérdés. Nekem az a lényeg, hogy ez értem van. Ez az én életemért. Mert az viszont nem titok, és nem kérdés, hogy Jézus kiért és miért él. Kiért él? Érted és értem. Ő értünk él. És ahogy értem és értemted él, úgy érted és értem hal meg az első nagypénteken. És miért él? Hogy én ne csak azt hirdessem, hogy Jézus volt, de ő egészen más volt, mint mi. Ő valami más volt itt a Földön, valami különleges, unikális dolog, mert ő bűntelen volt. Ő az Isten fia volt. Ugye Márk evangélium ezzel kezdődik, hogy ez Jézus Krisztusnak, az Isten fiának az evangéliuma. Ilyen egy van. Vallásalapítókat olvasunk, hogy Mohamed, a próféta, Buddha, megvilágosodott, stb. Többet is lehet, de olyat, hogy maga az Isten Jézus Krisztusban, aki egyenlő Istennel, vagy akit úgy nevezünk, hogy az Isten fia, ő más. De nem csak ezt kell hirdetni, hanem azt is hirdetnünk kell, hogy ő azért volt más, és azért élt, hogy az én életem is más lehessen. Hogy mássá, hogy megváltozzon, hogy megfordulhasson, hogy megváltott lehessen, hogy más lehessen. Ezt érti az, aki találkozott vele. Ez egy félelmetes dolog. Hogy benne és általa az ember a legszörnyűbb érzései alól fel tudjon szabadulni. A legszörnyűbb érzések alól Jézus Krisztus befogadásával és a róla való beszéddel felszabadul az ember. Azért élt Jézus, hogy más legyen, lehessen az én egész életem. Hogy a magatartásom más legyen a szenvedésben. Mert aki él ebben a világban, tudjuk, az szenved. De Jézus Krisztusban, benne és általa, az ő életében, ahogy mondja Pál, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, az ő életében másképpen szenvedek. Nem úgy. Nem tudom, hogy érthető-e, tehát szenvedek, de másképpen. Fölhasználva és átalakítva szenvedem a szenvedéseimet, tehát amit én szenvedek, azt a javamra szenvedem. Ez egy nagyon érdekes dolog. Azt szokták mondani, hogy azt tud a legempatikusabban beszélni, vagy a leghatásosabban beszélni a depresszióból való szabadulásról, aki szabadult a depresszióból. Azt tud az alkoholbetegségből való szabadulástól, vagy a drogból való szabadulástól a leghatásosabban beszélni, aki maga is szabadult. A szenvedőnek akkor tudom leginkább átadni, felhasználni, a leginkább átadni Jézus Krisztus örömhírét, hogyha én magam is szenvedtem, vagy én magam is szenvedek, és fölhasználom és átalakítom a szenvedésemet szolgálattá. Ahogyan egyébként Jézus Krisztus is tette. És azért is, hogy más legyen nem csak a szenvedésem, hanem más legyen a halálom is. Hogy tudjam, hogy bármilyen logikus és bármilyen törvényszerű, ugye, hogy meg kell halnom, azt mondja a Jézusi mondat, hogy több az élet ételnél és italnál. Tehát, hogy az Isten logikája szerint több legyen az életem, mint az, hogy a végén meghalok. És ne a halál legyen, ne a halálig legyen az utolsó szó az életemben, hogy is mondja a János evangéliumában Jézus. Én élek, ti is élni fogtok. Ez az üzenete a húsvétnak nekünk. De ez az üzenet nem csak nekünk szól. Azt mondja Jézus, hogy menjetek el és mondjátok meg. Ez az üzenet, ez egy ránk bízott üzenet, ami nem csak nekünk szól, hanem azoknak, akikhez küldettünk. Ez az első parancs, a húsvét első parancsa. Ahogy feltámad Krisztus abból a szituációból, ez az első parancs, amit minden tanítvány meghal. Menjetek el, mondjátok meg. Menjetek el és mondjátok meg a félelemmel küzdőknek. Menjetek el és mondjátok meg a szenvedésekben élőknek, a szenvedések alatt élőknek. Menjetek el és mondjátok meg a haláltól rettegőknek. Menjetek és mondjátok el mindenkinek. Jézus nincs a sírban. Jézus él. Minden logika ellenére. Mert ez nem az ember logikája, hanem a lélek logikája. Menjetek el, és mondjátok minden lehetséges és minden lehetetlen helyen, minden lehetséges és minden logikátlan, minden elképzelhetetlen szituációban. Jézus él, és ne féljetek, ti is élni fogtok. Így legyen. Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük azt a drága üzenetet, amit úgy kaptunk, hogy nem is vártunk. Ha belegondolunk abba, hogy milyen helyzetekbe szólítottál meg bennünket, milyen kétségbeesett és kilátástalan helyzetekben szólaltak meg a legnagyobb üzeneteid, akkor, amikor emberi számítás szerint már nem nagyon volt miben reménykedni, akkor olyan jó tudni ezt, hogy ez mindig így lesz, és a halálunk óráján sem lesz ez másképpen. Akkor is ugyanúgy fogsz logikátlanul csodálatos, erőteljes hangon megszólítani bennünket. Kérlek, áld meg a mai esténket, rád való odafigyelésre, benned való bizalomba, és kérünk, hogy segíts akkor, amikor az első parancsot be kell töltenünk, amikor el kell mennünk és el kell mondanunk. Azt, hogy te élsz és feltámadtál. Urunk, nem tudjuk eléggé meghálálni ennek az üzenetnek az erejét az életünkben. Legyen hát egész életünkben a hála, maga az életünk, amivel ha élünk és jól élünk, akkor másokat is hozzád vezethetünk. Így kérünk, tarts meg bennünket, vezess bennünket Jézus Krisztus nevében. Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.